Választások Romániában kiemelten fontos a magyarok részvétele a voksoláson. Lezárt utak, hatalmas hótorlaszok Dél-Magyarországon, Makónál órákon át több száz autó vesztegelt. Több helyre gyorsabban eljuthatunk mától, új menetrend szerint közlekednek a vonatok és a buszok. És nemzetközi betlehemes találkozó Debrecenben több mint 400-an elevenítették fel a hagyományokat. A híradót látják, szép estét kívánok! Eső és hóviharok közepette zajlanak Romániában a parlamenti választások. A magyar pártok vezetői már a délelőtti órákban leadták voksukat, és arra kérik a magyarokat, hogy minél többen menjenek el szavazni. Egyelőre a többségében magyarok lakta megyékben alacsony részvételt mértek. Ezért a rendszerváltás óta először fordulhat elő, hogy a magyarság erős képviselet nélkül maradhat a törvényhozásban. Romániában egyfordulós, egyéni választókerületes rendszerben dönt ma az ország 18 millió választópolgára a két kamarás parlament összetételéről.
Bukarestben erős esőzés, Románia több részén kitartó havazás akadályozta a szavazást. Több szavazóhelyiség késve nyitott, mert még az urnabiztosok sem tudták megközelíteni. A bánságban több főút járhatatlanná vált. Az egyik ellenzéki párt elnöke pedig nem jutott el a magyar határ térségében lévő Nagyszent Miklósra voksolni. Tóróté Tibor, az erdélyi magyar néppárt elnöke Sepsiszentgyörgyön voksolt, abban a választókerületben, ahol szenátor jelöltként indul. Hangsúlyozta, fontos, hogy minél több erdélyi magyar éljen szavazati jogával.
Az autómjára szavaztam, és remélem, hogy elegenden sokan vagyunk Erdélyben magyarok, és elegenden sokan mozdultunk meg ahhoz, hogy minden magyar nyerjen.
Az RMDSZ elnöke is arra bíztatta a magyarokat, hogy a rossz idő ellenére is menjenek el szavazni, mert a magyarságnak erős parlamenti képviseletre van szüksége ahhoz, hogy a fontos döntéseknél ne legyen megkerülhető. A negyedik képviselői mandátumára pályázó Kelemen Hunor szülőfalujában Csikkarcfalván szavazott.
A politikai stabilitásra, a politikai képviselet kiegyensúlyozottságára, a kisebbségi jogok megőrzésére, megerősítésére és a gazdasági növekedésre szavaztam.
Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke azt mondta, egy öntudatos romániai magyarnak erkölcsi kötelessége, hogy elmenjen szavazni, és hozzájáruljon a magyar képviselet megerősítéséhez a romániai parlamentben. Összességében valamennyi erdélyi megyében, vagyis minden magyar lakta térségben a részvétel egész nap az országos átlag alatt volt. Ha ez az arány nem javul, az is előfordulhat, hogy a magyarság nem jut számarányos képviselethez a román parlamentben. A szavazóhelyiségek mindenütt helyi idő szerint este 9-ig tartanak nyitva.
Bukarestben van tudósítunk Baranyi László. Szia Laci, két órán belül zárnak a szavazóhelyiségek. Milyen a részvételi arány?
Szervusz István, köszöntöm nézőinket! Először fordult elő az utóbbi két évtizedben, hogy a városlakók nagyobb arányban mentek el voksolni, mint a falusiak. Vélhetően ez is a barátságtalan időjárási viszonyoknak, a járhatatlan utaknak tulajdonítható. Csak a kora délutáni adatok ismeretesek, 14 óráig a szavazásra jogosultak 20,5%-a adta le voksát. A déli országrészben, a dunamenti megyékben az országos átlagnál magasabb, Erdélyben és főleg a bánságban alacsonyabb részvételt regisztráltak. Brassó kivételével minden erdélyi megye az országos átlag alatt van, a Székelyföld is a sereghajtók közé tartozik. A szociológusok azt is kiszámolták, hogy a magyar részvétel 20%-kal is elmaradhat az országostól, amiből egyenesen következik az, hogy a magyarság parlamenti súlya is ilyen mértékben elmarad majd a számarányától. De ez a különbség még csökkenhet, hiszen egyrészt ezek az adatok kora délután voltak érvényesek, másrészt még csak nem két óra van hátra az urnazárásig, és aki még nem tette meg, az még mindig elmehet választani.
Csíkszeredában van Száva Enikő, hallhattuk az előbb Lacitól, hogy a többségében magyarok lakta székelyföldi megyében alacsony a részvétel. Mi a helyzet jelenleg?
Jó estét kívánok! Sajnos én is csak az aggasztó híreket tudom megerősíteni, hiszen az utóbbi adatok szerint ugye Erdélyben is, különösen Székelyföldön nagyon alacsony volt a részvételi arány, sokkal alacsonyabb, mint Románia más régióiban. Ugye urnazárásig még mindössze két óra van, ahogy Laci is említette, ennyi idő áll mindazok rendelkezésére, akiknek egyáltalán nem mindegy, hogy milyen jövő vár Erdélyre. Nemrég a választásokon induló magyar pártok elnökei rendkívüli közleményben biztatták kérik a választókat, hogy éljenek a szavazati jogukkal. Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke így fogalmazott, nekünk erdélyeknek nem szabad megengednünk, hogy rólunk az ország többi részén élők döntsenek. Az erdélyi magyarok felelőssége nagyon nagy ebben a pillanatban. Ha elveszítjük az erős parlamenti képviseletet, akkor 23 év eredménye 23 nap alatt semmisül meg.
És nem utolsó sorban.
A politikus a mi érdekeinket soha nem vállalta fel, ez nem változik a jövőben sem, folytatom tehát Kelemen Hunor szövetségi elnök írományát, írását. Tudom, hogy sokan közönösek vagy kiábrándultak, de most nem állhatunk félre. Toroti Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke azt hangsúlyozza, hogy minden magyar szavazatra szükség van, idézem, hívok mindenkit, jöjjön választani, ha elegen leszünk, ma minden magyar nyer. Több magyar politikus tehát arra figyelmeztet, hogy ne tartson vissza senkit a nagyon zavaró időjárás, a kedvezőtlen időjárás, hiszen olyan döntések előtt áll az ország, amelyek rendkívüli módon befolyásolják a magyarság jövőjét. A következő parlamenti ciklus feladata lesz előkészíteni az alkotmánymódosítást, másik fontos ügy ugye a magyarság számára a kedvező közigazgatási átszervezés, alacsony részvétel esetén nem, vagy csak alig befolyásolhatják a döntéseket a képviselőink. Ha sok magyar elmegy, akkor Bukarestben ugye nem dönthetnek majd a fejünk fölött, erre figyelmeztetnek a politikusaink.
Köszönjük, és Kolozsváronban Magsai Ágnes, mi a helyzet Erdélyre és a Partiumra vetítve?
Jó estét kívánok! Én sem tudok jó hírekkel szolgálni. Az urnáknál való jelenlét Közép-Erdélyben és a Partiumban is viszonylag alacsony, jóval alacsonyabb, mint a Kárpáton túli régiókon. Én is 14 órás adatokkal rendelkezem, hiszen az országos választási iroda fél óra múlva fogja közzétenni az újabb adatokat, de a 14 órás felmérések, jelentések alapján Temes megyében a legalacsonyabb országos viszonylatban az urnáknál való jelenlét 12,3%-os, Arad megyében 13,38%, Kolozs megyében 14,86%, Beszterce megyében 14%, Bihar megyében pedig 18%-os az urnáknál való jelenlét. Valóban ítéletidő volt a nap folyamán, főleg az öregek voltak helyzetben, nagyon nehezen tudták megközelíteni a választási helyiségeket. Bánfi Hunyadon, Kalotaszegen, néhány faluban most is villanyáram nélkül működnek a szavazó helyiségek, gyertyalángnál és petróleumlámpáknál szavaznak, de szavaznak. Most ellenben elállt a havazás Közép-Erdélyben és a Partiumban is, és még másfél órán keresztül nyitva vannak az urnák, úgyhogy mindenki, aki csak teheti, menjen el szavazni, hiszen 1990 óta ez az első alkalom, amikor veszélybe sodródhat a román parlamentben az erős magyar jelenlét.
Baranyi László, Száványikő, Magsai Ágnes, köszönjük szépen. Mi pedig folytatjuk a híradót. Ma dönthetnek Verespatak sorsáról is. Estig 35 fehér megyei településen több mint 72 ezer választópolgár jogosul szavazni arról, hogy újra nyissák-e az érchegységi bányát, vagy sem. Verespatakon a havazás ellenére sokan mentek el a referendumra.
Nem érdekel a referendum, ez egy nagy disznóság, mondja ez a helyi lakos, aki a verespataki kitermelés beindítását ellenzi. 35 fehér megyei településen a parlamenti választásokkal egy időben tartják a bányászat újraindításáról szóló népszavazást. A délutáni órákig Verespatakon volt a legnagyobb részvétel. 65-70%-os részvételi arányra számítok, azzal együtt, hogy a 2400 szavazati joggal rendelkező verespataki lakosnak mintegy negyede külföldön dolgozik, mondja a polgár. A népszavazáson az urnák két órával tovább maradnak nyitva, mint a parlamenti választások esetében. Az összesen 148 körzetben megrendezett referendum nem kötelező érvényű, mégis többen ettől várják, hogy újrainduljon a termelés. Munkahelyek kellenek ide. Én 24 évet dolgoztam bányászként, most nyugdíjas vagyok, de a gyermekeimnek is kell munkahely, mondja ez a helyi lakos. A verespataki kitermelést kérelmező kanadai román vegyesvállalat 16 éven át a környéken nagyjából 314 tonna aranyat és 1480 tonna ezüstöt termel neki külszíni fejtéssel.
Lezárt utak, hatalmas hótorlaszok Dél-Magyarországon. Makónál legalább 1000 autó vesztegelt órákon át, mert a hófúvás miatt járhatatlanná váltak a nagylaki átkelőhely felé vezető utak. Volt, aki 8 órán keresztül várakozott a hófogságában. Sokan még az autójukat sem tudták fűteni, mert kifogyott az üzemanyag. Bács-Kiskun megyében is több utat le kellett zárni. Az 55-öst Baja és Mékút között kétszer is, mert hiába takarították le, a szél visszafújta a havat.
Alig lehetett haladni a déli határ közelében. Makó és a nagylaki határátkelők között a 43-as főút hajnaltól járhatatlan volt. Több mint 100 jármű rekedt a hófogságában.
Itt vagyunk hajnal 4 órától, ezen az úton. Sem jobbra, sem balra nem tudunk megmozdulni.
Nincs vízünk, és már fűteni sem tudunk az autóban, mert alig maradt üzemanyag. Alig pár fok van, mondja ez a román férfi. A viharos szél több forgalmas úton is hótorlaszokat épített. A nagylaki határátkelőhöz vezető út mellett a Makó és Kövegy közötti úton, az 55-ös főút Baja és Tataháza közötti szakaszán. Baranya megyében az 56-os, 6-os, 66-os és 67-es út egyes szakaszaira csak hólánccal engedték fel az autókat. Az összes bevethető katasztrófavédőt kivezényelték az utakra, nehogy bárki is megfagyjon.
Kicsi babával vagyunk. De nem kaptunk semmi segítséget.
Alig van benzinünk, 5 percet fűtök, aztán 30-40 percet állok a hidegben, majd megfagyok, mondja ez a román nő. Kora reggeltől már senkit nem engedtek erre az útszakaszra, emiatt az ide vezető utak is bedugultak. Végül már a hókotrók sem tudtak közlekedni.
Az emberek türelmetlenek, ezt a rendőrség segítségével megpróbáljuk kezelni, és a sorban benne állnak a közútkezelő járműveik is, őket egyesével próbáljuk kiemelni.
Makó és Kövegy között tűzoltóautóval sem lehetett közlekedni, így az elakadt autókat nem tudták menteni, ezért traktorokkal takarították az utat.
Majd megyünk vissza, kihúzzuk őket, csak be kell menni tankolni.
Kora délután indul csak meg a forgalom. A külterületeken továbbra is erős a szél, így újabb hóátfúvások is előfordulhatnak a korábban már megtisztított utakon. A rendőrség továbbra is azt kéri, akinek nem muszáj, az ne induljon útnak a déli, délkeleti ország részben, vagy ha mégis útra kell, akkor ezt teletankolt autóval tegye.
Több mint 200 település maradt áram nélkül Romániában, ahol sárga riasztás van érvényben az erős havazás miatt. A főbb útvonalak egy része járhatatlan, a mentésben több ezer katona segít. Temes megyében hétfőre iskolaszünetet rendeltek el. Csak nem 500 baleset történt a hétvégén Németországban is, ahol a havazás egyre súlyosabb káoszt okoz. Az erős szél miatt az A2-es autópálya egyes szakaszait hóborítja, fennakadások vannak a légiforgalomban is. Szerbia néhány városában rendkívüli helyzetet hirdettek. A közlekedési minisztérium megtiltotta a teherforgalmat a következő 24 órában. A Vajdaságban óriási kocsisorok alakultak ki az utakon az elakadt járművek miatt. A húfúvásban Szabadka és Bástopolya között a szerbiai katonaság tankja segített egy utat elzáró autóbusz elvontatásában, hogy a mögötte feltorlódó 11 kilométeres sor végre megindulhasson. Egy asszony egészséges kisgyermeknek adott életet az őt kórházba szállított teherautóban, amely szintén a hóban rekedt. A kislány a Snezena hófehérke nevet kapta. Esztergom egykori érsekére, Mindszenty József herceg prímásra emlékeztek Nagyváradon születése 120. évfordulóján. A Nagyvárad olaszi református templomban Tőkés László LP képviselő korábbi püspök hirdetett igét. Arról beszélt, a mi feladatunk az építés és a küzdelem, az elmúlt évszázadok alatt alapított értékeink, intézményeink védelmért. Azzal a kitartással, ahogy ezt annak idején Mindszenty József is tette, aki számos templomot, egyházi intézményt alapított. Tőkés László felidézte Ravasz László református és Ordas Lajos evangélikus püspökök emlékét is, és méltatta az egyházaknak az 1956-os forradalomban játszott szerepét is. Schmidt Mária történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója a kommunista állam és az egyház viszonyáról beszélt, kiemelve Mindszenty és Márton Áron püspökök meg nem alkuvását, felelősség tudatát, meg lászott nemzetük iránt. Felújította a nyomozást az ügyészség a II. Világháborúban a lengyelországi Katowice közelében meggyilkolt magyar katonák ügyében. 67 évvel ezelőtt 29 fogságba esett magyar katonát gyilkoltak meg a szovjetek, most a hozzátartozóik ismerőseik jelentkezését várják.
29 magyar katona nyugszik a Katowice környéki erdőben, ebben a tömegsírban. 1945. januárjában a szovjetek végezték ki őket. A katonákat a helyi lakosok temették el, és bár a Lengyel Vöröskereszt összegyűjtötte az irataikat, a róluk készült listán csak 15 katona neve szerepel.
Kutatjuk, kik lehetnek még azok, akiknek a nevét nem ismerjük, de minden bizony alatt nyugszanak. Valószínűleg őket nem azon a helyen szedték össze a szovjetek, hanem máshonnan a környező falvakból, és aztán ott történt meg a szerencsétlenek a kivégzése.
Katowice ügyészsége most megpróbálja kivizsgálni a csaknem 7 évtizeddel ezelőtt történteket. Azt kérik, hogy akik ezen a fényképen felismerik hozzátartozójukat, jelentkezzenek az ügyészségen, mert ez segíthet a nyomozásban.
Súlyos hibákat vétett a Semmilyen Zsolt szakdolgozatát vizsgáló bizottság Jobbágyi Gábor, a Pázmány Péter Egyetem professzora szerint, aki az MT-nek azt mondta, Semmilyen akár pert is indíthatna jó hírnév megsértése miatt. Az ELTE bizottság abban látott vétséget, hogy Semmilyen Zsolt dolgozatának egy része megegyezik a konzulensének egy évvel később publikált cikkével. Jobbágyi Gábor azt mondta, ez azért gond, mert plagizálni, vagyis szerzői jogot sérteni csak úgy lehet, hogy egy már korábban megjelent műbe ütközik bele az utóbb megírt mű, nem pedig fordítva. Semmilyen Zsolt a szakdolgozatával kapcsolatban kirobbant ügyet még szombaton politikai karaktergyilkosságnak nevezte. Itthon életbe lépett az új vasúti és autóbusz menetrend. Több mint 20 vonalon bővült a vonatközlekedés, több helyen a menetidő csökkent. A buszközlekedésben a keleti országrész egyetemvárosai között ütemes menetrendet vezettek be, hétvégenként pedig gyors járatokat közlekedtetnek. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint a változások az utasoknak jobb, versenyképesebb kiszolgálást hoznak.
Leányka Intercity vonat érkezik Budapest keleti pályaudvarról az első vágányra.
1 óra 50 perc alatt ért ez a vonat a fővárosból Egerbe. Ideig nem járt Intercity, mostantól viszont naponta 7 pár indul. Az utasok örülnek a változásnak.
Tényleg gyors, kényelmes, szuperül meg van csinálva a belső része, tiszta.
WC is rendben
van, minden.
Igen.
Olyan, ami egy normális európai utazáshoz, ez színvonal tudja tartani.
Az új menetrenddel több mint 20 vonalon bővült a vonatközlekedés. Budapest és Békéscsaba között 19 helyett 30, Tatabánya és Oroszlány között 26 helyett 32, Szombathely és Szentgotthárd között pedig 39 helyett 46 vonat jár naponta. Szintén változás, hogy a pécsi, a bajai és a kaposvári Intercity végállomása mostantól nem a déli, hanem a keleti pályaudvar.
Következő menetrendi évre vonatkozik ez a változtatás. Tehát
a MÁV szerint az új menetrend eddig sehol nem okozott komolyabb problémát.
Mind az utasok visszajelzései alapján, mint a saját kollégáim tapasztalatai alapján pozitívan sikerült, jól sikerült ez a menetrendváltás.
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is a vasútival egyszerre változott az autóbusz menetrend. Több helyen bevezették az úgynevezett ütemes menetrendet. Ez azt jelenti, hogy reggeltől estig minden órában ugyanakkor indulnak a buszok.
Ez természetesen azt eredményezi, hogy az utasok számára kiszámíthatóbb lesz a közlekedés a nagyvárosok között.
Az új menetrendet úgy állították össze, hogy az eddiginél jobbak legyenek a csatlakozások, a vasúti és közúti párhuzamosságokat pedig megszüntessék. Az új menetrendek 2013 végéig lesznek érvényben.
Szlovákiában is mától érvényes az új vasúti menetrend. Az életbe lépett változtatások több felvidéki települést hátrányosan érintenek. Ezért tegnap Rimaszécsen a helybeliek az utolsó vonat indulásakor tiltakozó megmozdulást tartottak. Ugyan előzőleg az önkormányzatok is felemelték szavukat a tervezett változtatások ellen, de nem értek el céljukat.
Ez az utolsó Rimaszécsről induló személyvonat. Mostantól a szerelvények már nem állnak meg a településen, pedig lenne rá igény.
Ezt nem lehet félmérni, ez egy olyan sebafalun, ami nem tudom, hogy mikor fog begyógyulni, talán be sem fog gyógyulni.
A helyiek szerint a buszon kívül nem sok választási lehetőségük maradt, ha el akarnak jutni egy másik településre.
Veszem majd lovat, biciklit, az azzal fogom kiavarni az orvosokkal is, Tornajahorra is, Szombatba is.
Nem csak a rimaszécsieket érintik a most életbe lépett változtatások. A térségi szárnyvonal leépítésével csak nem 50 másik települést is nehezebben lehet majd elérni.
A magyarságot megfosztották a munkától, a pénztől, most már az utazási lehetőségeket is elveszik.
A gömöri régió Szlovákia egyik gazdaságilag legelmaradottabb vidéke. A térségben nincsenek gyorsforgalmi utak. A korábban sokakat foglalkoztató élelmiszeripar szinte megszűnt, a munkanélküliség az országos átlag felett van. A vasút leépítése pedig tovább ront a helyzeten.
Főleg a fiatalok nem tudnak utazni, nem tudnak iskolába járni, és itt hagyják egyszerűen a falut, elmennek a faluból máshova. Nem maradunk itt, csak mint öregek, idősebbek, vagy még azok a munkanélkülök, akiket egyáltalán nem érdekli, hogy hogyan lesz tovább.
A szlovák állami vasúttársaság szerint csak a kihasználatlan veszteséget termelő járatokat szüntették meg. Néhány hónapos nyilvános vitát követően 5 szárnyvonalon állnak le a személyvonatok, további 6 szárnyvonalon pedig jelentősen csökken a járatok száma, mondta a vasúti szóvivő. A szlovák vasúttársaságnál korábban is voltak már megszüntetések, csak tavaly 6 szárnyvonalat és további 237 járatot töröltek. A déli magyarok lakta vidéket akkor is jelentős mértékben érintették a leállások.
Kétnyelvű Waldorf óvoda nyílt az ausztriai Pomogyban. A kicsiket a határhoz közeli Fertőt környékéről viszik a burgenlandi óvodába. A ma délutáni megnyitón Léva Janikó, a magyar miniszterelnök felesége azt mondta, advent idején különösen felemelő érzés óvodát avatni.
Magyar és német nyelvű Waldorf óvodát avattak az ausztriai Pomogyon. Az alternatív módszertanú intézményben két óvónő foglalkozik a gyerekekkel.
Az egyik óvónő csak németül beszél, én pedig csak magyarul beszélek a gyerekekkel, de már most látszik, hogy nagyon jól működik, mert nagyon nyitottak a gyerekek a másik nyelvre.
Hajas Balázs ősszel még a fiát iratta a helyi Waldorf iskolába, most a mellette épült óvodába a lányát hozta.
A legfontosabb talán az egész Waldorfba, és ez az érvényes az iskolára is, meg az óvodára is, az önálló gondolkodásra nevelés. Tehát én ezt tartom a legfontosabbnak.
Az óvodában, hogy odahaza is, a szépre, a jóra, a sok-sok munkára fogják nevelni a gyerekeket.
A megnyitó ünnepségen részt vett Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége is.
Nagyon fontos az, meg nagyszerű dolog, hogy kétnyelvű az óvoda, tehát az osztrák kisgyerekek is megtanulnak gyermekkorukban olyan nyelvi szinten magyarul, és magyar kisgyerekek is németül.
Az óvoda pedagógusok szerint a magyar szülők nyitottabbak a kétnyelvű óvoda iránt, mint az osztrákok, még annak ellenére is, hogy az ellátás nem ingyenes. A családoknak havonta 85 eurót kell fizetniük.
34 csoport, több mint 400 tagja érkezett a hétvégén Debrecenbe a nemzetközi betlehemes találkozóra. A résztvevők célja, hogy életben tartsák ezeket a szokásokat. A találkozón kiderült, a Kárpát-medencében nagyon sokféle hagyománya van a betlehemezésnek.
Jászóban fekszik, barmok közt nyugszik, szent fia, a Jézuska.
A beregújfalui csoport tagjai nagyapáiktól örökölték a betlehemes viseletet. A kárpátaljai településen csak férfiak járnak a házakhoz, még az angyalok szerepét is ők játsszák.
Ez egy ősrégi hagyomány így nálunk, tehát még nagyapáink kezdték el, tehát mi a hagyomány csak viszünk tovább.
A vajdasági Csantavéren bábokkal adják elő a kis Jézus születésének történetét.
A teremtő Isten világot nagyon szereti, ha egyszület fiát lekülte most neki.
A zentaiak pedig hagyományosan bölcsőt állítanak. A helyi gyerekek szerint a betlehemesek fontos üzenetet visznek.
Rádöbbentjük az embereket, hogy szeressék egymást.
A nemzetközi betlehemes találkozót 22. alkalommal rendezték meg Debrecenben. A szervezők célja, hogy életben tartsák a mára sok helyen elfeledett szokásokat.
A városban ugye ennek nem volt hagyománya, de falun mindenhol csinálták, tehát házról házra jártak a betlehemes csoportok, bekérezkedtek a házakba, szabad-e ide bejönni Betlehemmel, eljátszották a betlehemes játékot.
A csoportok Debrecenben 17 helyszínen és a környező települések adventi rendezvényein is bemutatják betlehemes játékaikat.
Adásunk elején beszámoltunk arról, hogy Romániában parlamenti választásokat tartanak. Csíkszeredában ismét kapcsoljuk Száva Enikőt. Másfél órán át vannak még nyitva a szavazóhelyiségek. Enikő, mit tapasztalsz, javult-e a szavazási kedv?
Így van, sajnos az 5 órás részvételi eredmények még váratnak magunkra, ezekről később tudunk majd beszámolni, de valószínűsíthető, hogy Székelyföldön még mindig jóval alacsonyabb a részvételi arány az urnáknál, mint Románia más területein. Vannak ugyan exit poll eredmények, de ezekről a kampánycsere miatt nem beszélek, amúgy is ezeket fenntartásokkal kezelhetjük, hiszen tudjuk, hogy a magyarság, tehát a mintavétel nem arányos ugye a magyarság számával. Hargita és Kovászna megyében is vannak olyan települések, ahol a részvételi arány kimagaslóan magas. kiemelkedően magas, de nem jellemző ez sajnos, ezért a politikusok továbbra is arra biztatják a szavazókat, hogy éljenek a szavazati jogukkal, a választási jogukkal, és ne engedjék, hogy a havazás legyőzze az erdélyi magyarságot.
Enikő, nagyon szépen köszönjük. Most következnek a sporthírek, én pedig kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
Románia választ. Másfél óra múlva zárják az urnákat, és kiderül, milyen összetételű parlamenti képviselete lesz az erdélyi magyarságnak. 8 óra után pár perccel a heti hírmondó külön kiadásában elmondjuk az exit poll eredményeket, este 10 órakor pedig élőben követhetik a legfrissebb választási eredményeket. Budapesti és kolozsvári stúdiónkban szakértők segítségével elemezzük az adatokat, és élőben jelentkezünk Csíkszeredából, ahol a két magyar párt vezetői, illetve megválasztott képviselői kommentálják a választási eredményeket. Heti hírmondó választási különkiadás 8 óra után pár perccel és este 10-kor. Várjuk Önöket!
Amikor nyár közepén felszállott a páva,
üdvözlet, Kárpát-medence!
Sokan nem gondolták volna, hogy ennyire sikeres lehet egy népzenei és néptánc vetélkedő. Mi hittünk benne, és a rengeteg kiváló produkció bebizonyította, hogy ezeknek a fiataloknak olyan kincs van a birtokukban, amely esélyt ad gazdag és sokszínű hagyományaink továbbélésének. Nem csak a szervezők és a versenyzők, de a nézők érdeme is, hogy a műsor megkapta a rangos UNESCO védnökséget. Fölszállott a páva. Döntő. Szombaton 18 óra 35 perckor élőben az M1-en, a Dunán és a Dunavörðön. Minden egy álszakállal kezdődött.
Te vagy az!
Ne!
Ez a gróf Rodigor Suárez. Igen, az oroszlán vadász.
Ön nagyon mulatságos ember, gróf.
Hol van itt gróf?
Komerőzze, doktor úr! Megint ott vagyok?
Súlyos eset. Valószínűleg megbolond.
Latabár Kálmán felejthetetlen alakításával.
Latabár, Latabár, hol hallottam én ezt a nevet?
Egy bolond százat csinál. Szombaton délután a Dunán. Csütörtökön 6 szimfonikus költemény szólal meg a Műpárt klasszik műsorán. A késő romantika és a 20. század első felének népszerű alkotásai, amelyekben tájak, rítusok, mondák elevenednek fel a korszak legnagyobb komponistáinak zenei megfogalmazásával. Csütörtökön Műpárt klasszik a Dunán. Ha egy szerelem túl fiatal az elváláshoz,
biztos, hogy várni fog.
A viszontlátás örömét.
Marci!
Szervusz, Julika!
Sötét fellegek homályosítják el.
Szerettél valakit, amíg oda voltam?
Én nem tudhattam, hogy te ilyen komoly.
Bicskei Tibor és Rutkai Éva főszereplésével. Egy pikoló világos. Csütörtökön 21 órakor a Dunán.
Sejemhernyúk fele beteg vagy döblött? Japánba kell utaznod.
Nem akarom, hogy miattam feladd.
Nem tudhatod, mi vár rád a hosszú út végén.
Találnom kell valakit, aki tud japánul. Tudnom kell, mi van ráírva.
Jöjjön vissza, vagy meghalok.
Többé ne jöjjön vissza.
Nem tépheted két felé a szíved.
Őrültség volna visszamenni.
Dunamozi. Sejem. Szerdán 21 órakor a Dunán.
Nem azért váltottuk ki az ipart, hogy dőljön a pénz.
Mindenki vállalkozik valamire.
Te mondtad, hogy ne üljünk a seggünkön, amikor mindenki vállalkozik.
Ha beindul az üzlet, minden a feje tetejére áll.
Ezt te nem bízol benne?
Dehogy nem.
Az élethez kell egy kis szerencse.
Jaj, Deni, ne hát!
Szálka hal nélkül. Kedden 20 óra 5 perckor a Dunán.
Úgy érzi, mindjárt kipukkad. Elege van a kellemetlen puffadásból. Itt az új Degazin. Már két kapszula enyhíti és megelőzi a gázképződést. Degazin. A puffadásnak nyoma sincs. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
A kiváló minőségből nem, csak az árakból engedünk.
Jó napot kívánok!
A 20%-os 330 plusz 20 g-os magyar tejföl 229, a fél literes soproni dobozos sör 179 forint a Reálban.
Gondolkodjon reálisan!